Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a haszi történeteket, ahogy minden kedden szoktunk, és ez most az 5782. évnak az utolsó alkalma, legközelebb már 5783 lesz. De ha minden igaz, akkor ez csak egy hónap múlva lesz, mert végig lesz ünnep. Jövő héten 27-én Rosh Hashaná, október 4-én lesz Kolnidre este, 11-én Szukkot, 18-án Szimchát Tóra, ami azt jelenti legközelebb október 25-én fogunk itt találkozni a haszid történetekkel. Na, első történet, nagyon, nagyon különleges történet. Ez pedig, ismerem az illetőt, az a neve Reb Zvi Rotenberg. Reb Zvi Rotenberg egyik idősebb kfarchabadi lakos, és ő meseli ezt a történetet. És úgy meséli. Látszik rajta, nem először meséli, de mindig, amikor meséli, újra és újra átéli, és nagyon-nagyon megható a történet. A történet eleje az 1951. Reb Zvi akkor 13 éves, bar mitzva fiú volt, és a Chabad Jösivában tanult Tel Avivban. Ott a konyhában, a Jösivának a konyhájában élt, dolgozott egy zsidó, az volt a neve Reb Matisyahu Yisrolcsik. Reb Matis 45 éves volt, végezte a munkáját, alaposan, gyorsan, becsületesen, de inkább egy ilyen visszahúzódott, csendes ember volt, és nagyon kevéset beszélt a bóherekkel, a tanulókkal, a jösivával. Azt szoktak mondani róla, sugni róla, hogy igazi Talmud Chacham, egy igazi tóratudósról van szó, de hát csendes, semmit nem lehetett tudni róla. Egy dolog, amit nem engedett át, és ilyenek mindig megszólalt. Ha azt látta, hogy az ételt nem tudnak értékelni, akkor mindig szólt. Amikor látta például az egyik bóharad megette a kenyernek a belsejét, de a külsejét, ami picit keményebb, azt nem ette meg, akkor mindig szoktam mondani, akkor mindig szokott szólni, hogy mi van, hát étel, értékelni kell az ételt, a kenyeret. Egyszer, mondja Reb Zvi, megkérdeztem őt, mit zavar téged, hogy az ember hagy, a egyik bóherit hagy egy kis kenyeret itt, és amit nem eszi meg. Rám nézett, nagyon ilyen komoly tekintéllyel, és azt mondja, ha Auschwitzban lett volna nekünk ez az étel maradék, ez a kenyernek a maradéka, nagyon boldogak lettünk volna. És ilyen szomorúan jött fel az arcán egy mosoly. És mi volt mégis Auschwitzban? mi volt nekik, ugye azt mondtam, ha lett volna. És mi volt Auschwitzban? Kíváncsisággal kérdeztem, akkor nagyon komoly lett az arca, lefele nézett, és azt mondta, mindent akarsz tudni. Ha az Isten segíteni fog, és te nagyobb leszel, és én nekem lesz hosszú életem, akkor majd egyszer talán elmesélek. Jó. Múlnak az évek, felnőttem, házasodtam, és Kfar-Chabadban mentem lakni. Aztán megtudtam, hogy Reb Matesz és a felesége már egy pár évvel ezelőtt ide költöztek Kfar-Chabadba. Nem volt Lubavitchi Hasid, úgy Kfar-Chabad az a Lubavitchi Hasidok Izraelben a fővárosa. Ő nem volt Lubavitchi Hasid, de mégis valahogy ide vonzott a szíve. Én soha nem felejtettem el, amit tizenvalahány évvel korábban mondta nekünk, majd egyszer elmesélek, és vártam, hogy legyen egy jó alkalom. Múltak az évek, Purim 1966-ban, ami azt jelenti, 51-ben volt a beszélgetés, ez pedig 15 évvel később. Akkor korán délután összeállítottam egy csalachmon, az ugye ilyenkor kell adni olyan ételajándéket kell adni másnak, akkor összeállítottam egy szép csalachmon, és a két éves fiammal átsétáltam az ő házához. Zárva volt az ajtó, és csend is volt bent, és egy kicsit úgy tűnt nekem, talán még senki nincs itt. Kopogtam az ajtóban, és egy pár másodperc után megnyílik az ajtó, és ott áll Reb Matesz, mosolyal, és kicsit meglepődve, azt mondja, tessék, csak bejönni. Megadtam neki a salachmonesz, amit meghálalt, és mondtam neki, jöttem behajtani egy régi adóságot. Adóságot? Milyen adóságról van szó? És akkor elmondtam neki, 15 évvel ezelőtt erről beszélgettem. Mondja. No, Purim van, ilyenkor mondanak le Chaimot, oda ment a szekrényhez, kivett egy kis lehájémat, egy kis alkoholt, és két kis pohar öntött nekem és magának, mondott lehájémat, és kezdett beszélni. És akkor még egyszer mondott lehájém, ahogy mondott egy pár lehájém, egyre könnyebb volt neki, és akkor elmondta az egész történetet. Úgy, hogy már utána már nehéz volt leállítani. Mondta. A történet úgy szól, Lublin mellett, Poriszovban született, egy nagyon bohóvel, tekintélyes családban, abban a családból volt a poriszovi rebe. A háború előtt házas volt, 7 gyereke volt. Mindenki meghalt a háborúban, kivéve a legidősebb fia, 17 évesen. Együtt átéltek a háborút, Reb Matesz és a fia ott Auschwitzban. Túléltek az éjséget, túléltek a hideget, a fagyat, túléltek a betegségeket, a nehéz munkát, a kínzást, a megszégyenítéseket, mindent. A háború végén a életmenetére, vagy halálmenetére mentek, Auschwitzból indultak Németországban, és már majdnem szabadulás, majd a háború végén volt az, amikor a fia már nem bírt ilyen gyorsan menni, ahogy a gonosz nácik elvártak, és lelőtték, és meghalt. Így már az utolsó gyerekeit is elveszítette. Kérdezem én, mondja Reb Cvi, és hogy bírtad? Hogy tudtál ezt kibírni? Mit jelent az, hogy az Isten akart, akkor túléltem. És hogy történt ez az Istennek az akarata? Vagyis mégis hogy történt az, hogy átélted? Mát ez egy ilyen, nézed itt a levegőben, és látszott, hogy egy messzi helyre, messzi időre megy vissza, és kezdtem mondani. Velünk ott a barakban volt egy pszichológus, egy professzor Hollandiából, egy nagyon asszimilált zsidó volt. Az elején teljesen oda volt, keserű volt. Mit keresek én itt? Én ide tartozok? Én már régen elfelejtettem az a zsidó, ameddig ezek a gonosz németek felhoztak ezt a tényt nekem, és idehoztak engem. És teljesen oda volt, hogy ilyen idegenkedett. De egy kis idő után kibékült, és úgy döntött, hogy ha már itt van Auschwitzban, akkor szeretne valami hasznost is tenni. És aztán egy kis pszichológiai gyakorlatokat megtanít minket, ami segítségével könnyebb lesz nekünk túlélni az itteni időt. Azt mondta, én elmélyültem itt a helyzeten, és az a konklúzióhoz jutottam, hogy ami a tönkre teszi az embereket itt, az, ami a leginkább tönkre teszi az embereket itt, az az éhség. Minden nap kap mindenki egy kis adag kenyeret, egy pici kis kockacukrot, és egy tál leves, ha lehet azt levesnek nevezni. Egy már mindenki olyan érzed, másodperc alatt elfogyasztják, és tovább éheznek. Azt mondja, ez így nem jó. Azt kell egy kis önuralommal kell az kézbe venni ezt a kis kenyeret, kis darab kenyeret, és elképzelni, hogy ez a legfinom kenyere, amit az életben bármikor kaptatok. Ezt nem egyszerre megenni, hanem morzsák után így elfogyasztani. Hosszú, kinújtva. Utána még egy pici kis darabot ebből még eltenni a zsebben, mert olyan finom kincs lesz a zsebedben. Utána hasonlóképpen a cukorod. Nem szabad a cukorod egyben elfogyasztani, hanem egy picit a cukorból, és megint húzni az időt. Amikor, és akkor itt húzni az időt, és ebből is eltenni egy pici kis darabot. Amikor már utána úgy fogtok érezni, hogy most már kezd feketet látni mindig, mert olyan éhesek vagytok, akkor azt a pici kis darab kenyerét, vagy pici kis cukor, ami van a zsebetekben, azt megenni, és akkor így túlélni. És a leves hasonlóképpen. Próbáljatok meggyőzni magatok, hogy ez a legfinabb, ez nem egy ilyen piszkos víz, hanem ez a legfinomabb leves, ami csak van, és lassan inni azt. Picit szájba venni, és lenyelni. Ó, de finom. És még megint kinyújtva hosszasan. Jó, ez volt, amit ő megtanított. És tényleg egy rövid idő ezután az összes blakk hirtelen felemelte a fejét, mert az, hogy kinyújtva hosszasan fogyasztottunk, mintha megduplázott és megtriplázott az étel mennyisége. Pláne, hogy olyan finom volt, és akkor sokkal több erőt kaptunk ebből. Az elképzelés az segített annak, hogy többet merítsünk, erőt merítsünk belőle. És ezek a gyakorlatok, amit a professzor megtanított, tényleg nagyon-nagyon sokat segített, hogy tudjuk ezt az éjséget túlélni. A baj ott volt, hogy ezek a náci ellenőrök észrevettek, hogy valami nem stimmel itt. Hát ezek túl jól vannak. És sajnos volt egy ügynök, egy kápó, aki elárulta a titkot a náciknak, és megölték a pszichológust. De ők már lekéstek, mi már megtanultuk ezeket a módszereket, ezek a pszichológustól ezeket a gyakorlatokat, és ennek segítségével sikerült túlélni. Röp Cvi ilyenkor megáll, mély levegőt vesz, és folytat. Mert a következő része a történet az a leginkább megható. Amikor már elveszítette sajnos a legidősebb gyerekét, az utolsó gyerekét, akkor Mátesz tovább megy a halál menetén. Amikor már Németországban volt, egyszer csak láttak, úgy van írva itt, magyar-román katonák, akik együttműködtek a németekkel, és láttam, hogy fekszenek a földön, mert megsebesültek. És a fejük alatt valami takaró párna féle van. Egyszer csak észreveszem, hogy az egyiknek a feje alatt nem egy takaró van, nem egy párna, hanem egy talisz. Egy imalepe. Nekem volt valamiféle takaró volt nálam, amit Auschwitzból hoztam. Érdekes, ez az én megjegyzésem, én nem tudtam, hogy Auschwitzból voltak takarók, de valami takaróféle volt az én vállam. Ez nekem sálként használt, egy kis meleget adott nekem. Erre oda mentem a katonához, és azt mondtam neki, cseréljük el, adja nekem ide az ő párnáját, én oda fogom adni az én kis takorom. Ő nem nagyon értette az elején, úgy értette, mintha elkértem volna tőle, hogy adjan ide azt a párnát, és akkor ilyen nagyon ideges lett, de amikor látta, hogy én nem kérem, hanem cserélni szeretnék, és még az is lehet, hogy az én takarom az jó, akkor szívesen elcserélte. No, akkor most már van, halál menet végén, ott van a kezemben talisz. Igen, ellenőrizte, ugye a talisz az egy négy sarkú ruha, amire kell rátenni a rajtokat. Igen ám, de egyszer csak észrevettem, hogy ez mind mesélére Pszrolcsik. Mátesz meséli, észreveszem, hogy három sarkon rajta vannak a rajtak, a negyedikből hiányzik. Huha, mit lehet most csinálni? Erre gyorsan rájött, Mátesz rájött egy ötletre, az egyik sarokról letekerte a rajtakat, kiengedte a rajtakat. Most azt kell tudni, a rajtak, minden egyes rajt, ugye 8 rajt van minden sarkon. De ezek ilyen több rétegű. Erre kinyitatta őket, és minden egyes a nyolcból elválasztotta kettére. Vékonabb lett természetesen, de így nyolc és nyolc szál volt neki, és ahogy mentek tovább, visszakötette a rajtakat ugye a harmadik sarokra, ahonnan leszette, és utána pedig a negyedik sarokra is voltak rajtak, és így volt neki egy kóser talisz a kezébe. Azt mondja, képzeld el, mondja Reb Mátesz. Ahogy megyünk tovább, erre gyorsan oda kezembe, mit van lehetőség, erre mondtam egy áldást, ugye ugyanúgy minden reggel most a zsinagógában ugye felveszünk a talisz, és mondunk rá az áldást, hálat, hálát adok az örökkévalónak, hogy megadta nekem ezt a micot beburkozni. Mondtam az áldást, és felvettem a talisz. Ez volt a emberek meghaltak, éhesek voltak, betegek voltak, szomorúak, depressziók voltak. De Mátesznak az a nagy sikere, hogy neki van egy kóser tálasz, és tud egy micvát tenni. Ez a történet, amit Mátesz mesélte nekem, és azt mondja Mátesz a vége, mielőtt elmentem, azt mondja, Púrim van ma, és nagyon, de nagyon hálás vagyok neked, hogy először a háború óta elmeséltem az én történetem. Könnyebb lett nekem. Azt mondja, ezen kívül a legnagyobb az a tény, hogy itt ülünk mi ketten, a Szentföldön, Púrimkor, és mondok le Háimat, ez a legnagyobb győzelem a nácik fölött és Hitler fölött, akik akartak elpusztítani a népet. És így, ma így fejezi be a történetet Zvi Rottweg, azt mondja, onnan elmentem, és egy életre tartó tanítást vittem magammal, mennyire kell örülnied micvának, mennyire kell örülnied micvának. Még a legrosszabb körülmények között. Még egy történet. Ez pedig 1967-ben van, meséli ez az illető, nincs írva a neve, annak ellenére, hogy ez egy friss történet, ugye ez 67, de nincs ide írva, hogy ki mesélte, annyi, hogy ez egy Lubavitchi Hasid mesélte. Azt mondja, Ausztráliában lakom én, és Sávótra utaztam a Lubavitchi Rebbehez New Yorkba. Abban az évben, ugye pár héttel korábban volt a hatnapos háború Izraelbe, ami előtte a Lubavitchi Rebbe azzal a felhívással jött ki, hogy próbáljunk minél több katonán felrakni a tfilint, mert hogy a Talmud mondja, de amikor a zsidók raktak a tfilint, ez félelmet okoz az ellenségünkben. Ez a Lubavitchi Hasidok nagyon nekiálltak ezzel, és utána volt a hatnapos háború, és tényleg óriási siker volt az egésznek. Ez utána Rebbe azt mondta, ne hagyjuk abba ezt a úgynevezett tfilin kampányt, hanem mindenki, próbáljunk mindenkin tfilint rakni. Minél több ember, minél több zsidót, olyan, aki még soha nem rakott tfilint, olyan, aki ritkán rakott tfilint, minél többször rakni a tfilint, az jobb. Sok-sok más rabbi is csatlakozott egy nagy felhívásra, tényleg milyen nagy dolog, hogy mindenki tfilint rakjon. Mindenki tfilint rakjon. Jó, a Lubavitchi Hasidok kezdtek ezzel ugye az utcán is bárhol próbálni felrakni tfilint más zsidókon, és szoktak menni kórházakban, öregek otthonokban, az utcán, irodákban, ahol csak lehet próbálni az emberekkel rakni tfilint. Ugye én, mikor jöttem Ausztráliából, azt mondtam, no, meg fogom tanulni, hogyan néz ki, hogy csinálják New Yorkban, milyen tippek vannak, mi a legjobb módszer ennek. Azóta most mondanom, 1967 óta ez már mindennapi dolog, Lubavitchi Hasidokban repülőn, akárhol ott raknak a tfilint. Ha valaki Izraelbe járt már, akkor az indulás harmadik terminál, ott van egy állandó Chabad állomás, ahol tfilint raknak. És nagyon sokan állnak meg a tfilint rakni, olyanok is, akik sima hétköznapon nem mindig raknak tfilint. No, mindenképpen meseli ez a Lubavitchi Hasid, a Sávót előtti napon elindultok többen tfilint rakni, mondom, én is csatlakozom. Én éhes voltam, reggel imád már elmondtam, éhes voltam, erre gyorsan ott a sarkon, ismerem ezt a boltot, már nem létezik, bementem is gyorsan egy pár kis zacskó süteményt összeszedtem, hogy legyen mit enni, nekem is, a barátaimnak, és gyorsan indultunk útra. Jó? Útközben elővettem a kekszet, a süteményt, amit hoztam, és mindenki szedett belőle, egyszer csak észrevettük, hogy Haman táska is van benne. Most Sávuot van, ez Púrim után menni három hónappal Púrim után, és ugye ez az a Haman táska, az általában egy ilyen háromszögletes sütemény, benne lekvár, vagy ilyesmi. Hát valahogy úgy tűnik, hogy maradt a boltban, vagy. És akkor így véletlenül hozzám került, senki nem volt lelkes érte, az megmaradt. Minden más kis keks, vagy ilyesmi megettek, ez megmaradt, senki nem kíváncsi most a purimi süteményre. Jó? Mások azt is gondolod, hogy talán nem is olyan friss. 3-4 óra után megérkeztünk, valamelyik kórházba mentünk. És ott maga a kórházban mindenki kapott egy másik emeletet, vagy ezt, te menj el ide, te menj el oda, és sok zsidót láttunk ott, és nagyon sokan raktak tfilint, sőt, boldogak voltak, miután raktak a tfilint, megköszöntek. Mielőtt elmentünk, akkor még bementünk az egyik szobában, és már ott vannak ketten a mi csoportunkból. Két zsidó van ebben a szobában, az egyik szívesen rak a tfilint, meg is a másik, idősebbemből, én nem. Én ugyanolyan erősen kapcsolódok az Istenhez, mint ti, de tfilint nem kell raknom. Próbáltunk rábeszélni, de valahogy nem ment. Maga az a tény, hogy ő beszélt Istenről, az egy kicsit kedvet adott, hogy próbáljunk itt áttörni. De akármit mondtunk, ő nem akar rakni tfilint. Jó, ez nem ment. Akkor erre az egyik fiú azt mondja, hogy próbáljunk egy másik oldalra picit áttörni ezt a nagy akadályt. Jó, akkor legalább egy kis süteményt, vegyél egy kicsit, mondjál áldás, az is egy micva, ugye, mint evés előtt mondok, hát áldás, megköszönök az Istennek, hogy megadta nekünk, akkor legalább ez. Egyszer csak ránéz, azt mondja, üzlet? Jó, tudod, mit csináljunk üzletet. Ti hoztak nekem hamantáskát, vagy jidisül hamantás, és én rakott filint. Egyszer csak minden fiú rám nézett, hogy nekem van hamantáska. Erre azt mondtam neki. Akkor én mondtam, hogy kérsz hamantáskát, kapni fogsz hamantáskát. Erre az illető, a beteg azt mondja, a paciens azt mondja, aha, hamantáskát Pészak után, ugye? 3 hónappal Purim után. Futottam le a lépcsőn a kocsihoz, és ott van a kocsiban a kis zacskó Haman táska, senki nem akart, de hirtelen ez most a legfontosabb sütőműlem van nekünk. Futtak vissza, és közben gondolom, ki tudja, lehet, hogy ő az életében nem rakott tfilint, vagy de az biztos, hogy sok éve már nem rakja a tfilint. Mit le? És most hála a Haman táskának lehet, hogy meg fog változni. És visszajöttem, mondom neki, tessék, kértél Haman táskát? Itt van a Haman táska. Az illető, a paciens nem hitte a szemének. Mondott áldás, segítettünk mondani az áldás, baruhatá, semmele, kényő, melech, a lámboré, minél ez a lot, és megette a Haman táskát, és szó nélkül üzletet, becsületes ember volt, erre felhúzta a ruháját, és rakott tfilint, és közben nagyon erősen kezdett sírni, nagyon megérintette őt ezt. Kívántuk neki és a másik embernek sokkal egészsége, és elmentünk. És visszafele csak arról beszéltünk, hogy irányítja az Isten a világot, hogy véletlenül a boltban nem vettem észre, hogy Haman táskát tettem az acskomba, és fizetem is érte, senkinek nem kellett, és nézd csak meg, ez megmentette a helyzetet. Később, mielőtt visszamentem Ausztráliában, bementem a Rebéhez, ugye volt ez a Jechidud, amikor lehetett bemenni meg a Rebéhez személyesen, ez 1984-ig tartott. Én 85-ben jöttem Lubavitchban, én lekéstem, és meséltem a Rebének ezt a történet. A Rebének nagyon tetszett a történet, nagy mosoly azt mondja, hát, ha ez fog segíteni, kapja minden nap Haman táskát. És akkor rakja minden nap tfilint. A következő történet kapcsolódik a Púrimhoz. Kapcsolódik a Púrimhoz. Reb Isaac Hasidról van szó. Ez volt a neve. Miért kapta ezt a nevet? Mert ő egy nagyon különleges zsidó volt. Nagy tóra tudós, istenfélő, haszidizmusot tele, és a Csortkavi Rebbe, Reb David Moishe nagyon szerette őt. Minden évben, mindig, amikor jött a Rebéhez, akkor az egész légkör megváltozott, és mindenki nagyon élvezte. Azon kívül tudod mesélni haszid történeteket, történelmet, szokásokat, mindig tudod egy jó mondást mondani, egy szép magyarázatot, és éles mondása is voltak, és mindenkinek a száján arcán tudod felhozni egy mosolyt. Ami a legfontosabb volt, amíg a rebe arcán is megjelent a mosoly, köszönetre Isaac Hasidnak. Ez egész évben is volt, amikor Púrim, minden évben ott volt a Rebénél Púrimkor, és ott mindig előadott mindenféleket, és nagy volt az öröm, és a Rebé is nagyon örült ennek. Igazi, igazi Púrimi öröm volt az. Egy dolog, Isaac és a felesége nem volt a gyereke. Annak ered közel volt a Rebéhez, soha nem soha nem volt az, hogy ilyen erősen követelte a Rebétől egy áldást, egy ígéretet, hogy lesz gyereke, mindig a kvitliben, a kívánság cetliben írta, hogy kérem, hogy legyen gyerek, de hát a Rebe figyelmen kívül hagyta. Az egyik púrja úgy döntött a Rebe, hogy nem úgy döntött a Rebe Isaacról, hogy most ez meg fog változni. abban az évben úgy öltözött be, úgy Purimkor mindig szokott beöltözni, mert ez volt része az előadásának, abban az évben úgy öltözött be, mint egy ilyen vándor, szegény ember, hogy egy kis zsák volt a hátán. És bejött a zsinagóga, mert a zsinagóga, amikor a zsinagóga már tele volt, ott ült a Rebbe a purimi asztalnál, és nagyon-nagyon jól, nagyon szépen és különleges sikerrel előadta, a Rebben is neki is, a Rebben is borzasztan örült is, igazi lehetett látni az arcán, és úgy döntött, hogy Isaac, hogy most jön ez a pillanat. Befejezve az előadást, kinyitja az a kis táskát, mint a kérne kis adományt. Erre a Rebbe küld egy darab bárhez. És azt mondta, no, legyen kenyer evésre, és ruha öltözésre, Biblia idézett, lechem lechalü beged lilbos. De Rebbe Isaac gyorsan becsuk, azt mondja Rebbétől, nem ezt kértem. Erre a Rebbe kivesz a zsebéből egy kis pénz, ami azt mutatja, hogy nem csak lesz neki mit enni, hanem ő gazdag is lesz. Azt mondja, nem ezt kértem. És utána idézte a Bibliának a mondása, amit Ábrám mondott az Istennek. Mit ér mindent, amit adsz nekem, mondja Ábrám az Istennek, amikor gyermektelen vagyok. És ezt az idézetet idézte Reb Isaac is. Reb Isaac, mit segít mindez, amikor nincs gyereke? Hirtelen a Rebbe nagyon-nagyon-nagyon komoly lehet, azt mondja, te is erőlteted a dolgokat? És te nem tudod, mi az, amit mondunk a reggeli imában, a reggeli áldásokban, ott van az áldás, se aszali kol szorki. Áldadva törökével Istenünk világ úr, aki minden szükségletemről gondoskodik. Azt jelenti, az Isten minden szükségletemről gondoskodik, ha nem gondoskodik, akkor ez egy bizonyíték, hogy nincs szükség rá. Erre azt válaszol Reb Isaacról. Igen, ám de Purimkor az az előírás, hogy mindenki, aki kér, adni kell neki adományt. Nem kell nézni, hogy micsoda, kicsoda, mennyire kell neki. Akkor én is kérek. Mondja a Rebbe tovább, és talán nem gondolsz, hogy az embernek, valamikor az embernek nincs gyereke, ez azért van, mert jobb, ha nincs gyereke, mert a gyerek csak fejfájást fog okozni neki. Azt mondja a Reb Isaac, nem, én kérek. Hiába volt itt egy nagyon erős utalás a Rebbetől, hogy valamikor jobb, ha az embernek ne legyen gyereke. De ezt nem elutasította, azt mondta, kérem egy áldást a Rebbe, legyen nekem fiam, és amit a jövőhoz, az majd a jövő. Ez Istenet, ez tartozik. Jó, a Rebbe azt mondta, akkor úgy legyen, ahogy te mondtál, és vissza újra Púrim lett, mindenki nagyon boldog volt, és pláne boldog volt, hogy most Rebbe Isaac lesz gyerek, és jövőre tényleg fia született. Boldogok voltak a szülők, de sajnos rövid idő ezután meghalt a felesége, és Reb Isaacról egyedül nevelte a árva gyerekét. Idő után elköltözött Reb Isaacról Brodyban, és utána küldte, amikor a fia már nagyobb lett, elküldte Lvovban, jössz tanulni a Reb Aaron Litvák jössivájában. Egy jó jössivá volt, és azt mondta, oda fog menni a fiam, és akkor lesz belőle egy komoly tóra tudós. Igen ám, de Lvovban működött egy másik dolog is. Nem csak egy jó jössivá működött, hanem ott működött egy csoport maszkilim, felvilágosult zsidók, akik a feladatuknak vették, hogy minél több jösíva bohat, minél több jösíva fiút a jösívából megmenteni, gimnáziumba és egyetemre küldeni őket, ne legyenek elfoglalva ilyen régi módú dolgok, mint a Tóra tanuláson. Sajnos, Isaacnak a fia szintén ő hozzájuk került, és elhagyta Jesivát. Az apja, a nagy hászib könyörgött neki, hogy jaj, hát figyel az egész zsidóság, és minden, az a Jesiva megalapozza ezt is. Azt mondja, én nem szeretnék ilyen bátlan lenni, egy ilyen semmit nem tud, én megyek tanulni, és tudós leszek, stb. Stb. Nem csak az, hogy elhagyta a Jesivát, elhagyta a zsidóságot, hanem még rábeszélt más Jesiva bóhereket, fiúkat, hogy menjenek utána, és borzasztóan fájt ezt Reb Isaacnak. Nem csak az, de a fia elhagyta a zsidóságot, hanem más fiúkat is vitte magával. Borzasztó, borzasztó, rosszul érezte magát. Legközelebb Purimkor eljött a Rebehez, és nagyon-nagyon-nagyon szomorú volt. Azt mondta a Rebének, 15 évvel ez a Rebe adott nekem, Salach Mondas, ajándéket. Kérem a Rebe, vegye vissza. Nincs szükség rá. Nem kérem. Nem kérem. A Rebe ránéz, azt mondta, hogy beszélsz te? A Talmudon azt olvasunk, hogy a vétkek szűnjenek meg, de nem a vétkesek. Ezen kívül mi csak adunk, mi nem veszünk vissza semmit. Erre Reb Isaac kezdett sírni, Púrim napján azt mondja, nem csak az, hogy őt vétkes, ő még másokat is eltérít a zsidóságból. Jobb, ha nem született volna meg, képzelünk, hogy milyen keserű volt. Jobb, ha nem született volna meg, és úgy sajnálom, hogy még a Rebe azt mondta, figyelmeztette engem, nem hallgattam rá. És aztán jött az a hihetetlen mondat. Ma minek élek? Jobb, ha meghaltam volna. Ugye a felesége meghalt, miután a gyerek megszületett, most a fia elhagyta a zsidóság teljesen. Rebe ránézett, Rebe Isaacra nagyon-nagyon sajnálta, nézd meg, mi lett belőle. Azt mondta, példabeszédekben azt olvasom, Tnu Seichar le oivéd ve jáin le marenev, a keserű embernek adjuk egy kis bort. És a Rebe megtöltött egy pohár bort, és adott neki. Innentől kezdve Reb Isaacra ott maradt már Csartkovba, sajnos olyan depressziós volt, hogy összebarátkozott a borral, valamikor józan volt, valamikor egy kicsit ilyen részeges volt, és de most már nem volt depressziós. És itt ott maradt a Rebe mellett, a hászidok emlékeztek rá, sajnáltak, megtámogattak, hogy legyen neki miből megélni, és ő pedig közben segített jó légkört teremteni ott. A hászidok körül mesélt, és mondat, és vicceket, és mondások, és tanítások. Sajnos, ez egy kis szomorú történet volt. Következő történet talán egy kicsit közelebb hoz minket a Rosh Hashanahhoz, ami pár nap múlva lesz. Piacon vagyunk, és egyszer csak azt mondanak. Haman a Rosh, a gonosz Haman, ugye Haman az a Eszter könyvben a nagy gonosz volt, akar elpusztítani akarta a zsidó népet. Amikor ez a két szó elhangzott, Haman a gonosz, erre a fél piac eltűnt. Az a, ugye ez, ha jól értem, itt akkor ez a szovjet időben volt, és ez a komiszár volt, és ő mindig jött, és mindig a zsidók ellen. Büntetéseket adott, elvette, elkobozta az árut, büntetéseket, csupora. Ezért, mikor azt mondtak, Haman a gonosz, a fél piac eltűnt másodpercek alatt, mert nem akartak találkozni vele, mert tudták, hogy ez a komiszár olyan gonosz, hogy nem igaz. És amikor azt mondtak gonosz Háman, abban is benne volt az a remény, hogy a vége ugyanúgy legyen neki egy legyen megbüntetve, és rossz vége legyen ugyanúgy, mint a gonosz Hámánnak. Ugyanebben a városban működött Rebjánka. Rebjánka egy mohel volt körülmetélő, és ő nagyon-nagyon titokban járta a házakat, és végezte az ő munkáját. Mondtak neki, hogy a KGB már kezdett figyelni rá, de ő nem félt, csinálta tovább a munkáját. Azon a reggelen, de Bianca-nak mennie kellett, mert úton volt valamelyik címre ment, fogalma se volt ki a szülő, de hát ez teljesen normális volt, mert a Shamesz, a zsinagóganak a Shamesza, ő címet adott neki, ezt szokta, címet, időpont, legyen ott. És ő neki nem kellett ennél többet. Cím és egy időpont, és ő megjelent. Bejött abban a lakásban, a Shamesz már ott volt, és azt mondja neki, még egy pár perc múlva itt lesz egy minnyen érdekes, hogy itt egy minnyenre is volt, egy minnyen ember, 10 embert is összehívtak. Ez egy érdekes dolog. Általában ilyen körülmények között nem ragaszkodnak a minnyenhez. Szép ház volt, ez egy szép ház volt, szép bútor, és tényleg utána már, ugye itt már Rebjánka, a Shamesz és a csecsemő apja, és még 7 ember is megjelent. Erre Rebjánka megkérdezi a Shamesz, és ki itt az apa? Azt mondja, én sem tudom. Egyik nap, amikor zártam a sinagógát, de hátról jön valaki, és ad nekem egy cetlit, rá volt írva bris, és egy cím, és egy időpont. És kész, és erre rá jelentkeztek. Jó, egy pár perc múlva bejön az apa, csecsemő a kezében, és gyorsan megy az egész. Nem lehetett ráismerni az apjára, mert a talizba volt, be volt burkolozva, letakart az arcának a nagyobb részét, nem lehetett igazán ráismerni. De valahogy Bianca, miközben csinálja a brész, ránéz, azt mondta, ezt az arcot én már láttam, és még egyszer néz, és valahogy furcsa volt. Innentől kezdve az apja már nem akart ránézni, oldalra nézett, valahogy szégyelte magát Rebjánkától. Ja. Másnap a lakásán ajtó alatt van egy levél. A levélben felszólítják őt, hogy jelenjen meg hatóságoknál itt és itt, ebben és ebben az irodában, időpont is minden. Hó, azt mondja Bianca, no, ezek szerint eljött az a pillanat, most el fognak számolni velem. De hát nem volt mit csinálni, fogta magát, és elment. Jó, várószoba voltam, bejött, és egyszer csak kinelül a komiszárnál, jaj, ez a gonosz komiszárnál, ránéz, de Bianca a komiszár azt mondja, uha, ez az arc a tegnapi brisznál, ő volt az. A komiszár a cigarettát vesz ki, nehézen lélegzik, azt mondja, igazad van, már tegnap már a brisznál láttam, hogy te azonosítottál engem. Láttam, ahogy néztél rám, hogy te észrevetted valamit. Ezért hívtam téged ide. Szeretném biztosítani azt, hogy ember a világon ne tudjon meg, amit én is te tudunk. Senki ne tudjon ezt meg. Felállt, odament, a komiszár felállt, odament az ablakhoz, és megint leült, és kezdett mesélni. Azt mondja, én felnőttem, itt és itt, egy kis faluban. Anyukám nagyon jó zsidó asszony volt, szerető is minden, szeretett is minden, de az apám borzasztóan nehéz ember volt. Egyszer csak megkínzott engem. Egyszer csak kínzáson mentem át. És szokott verni engem, megszégyeníteni az összes barátom és mindenki előtt. Aminek hatására már mindenki kezdett engem megszégyeníteni és minden, mert láttak, az apám ezt csinálja. Én lettem az áttak a városban. Úgy döntöttem, elegem volt, és elhagytam az otthont. Igen, ám háromszor megbántam, és akartam visszatérni, írtam levelet az apámnak, nem is válaszolt. Ami még jobban fájt nekem, de a fia akar hazajönni, és ő nem is válaszolt. A végén úgy döntöttem, hogy jó, én lépek valamit az apám ellen, és kitértem. Jó, utána elindultam a hadseregben, és ment, és idáig eljutottam, és úgy döntöttem, hogy én most bosszút fogok állni a zsidókat. Mindenkin, én bosszút fogok állni, minden zsidó ellen fogok én lépni. Megállt, és folytatja. Pár évvel ezelőtt elvettem, és elvettem a feleségemet. Utána kiderült, ő is zsidó volt. Hát sajnos szülésben volt valami nagy gond, és erre a felesége megígértette velem, hogy ígérje meg, hogy ha minden rendben lesz, akkor a fiónak Brüsszel lesz, körül lesz metélve. Megígértem, nem nagyon szándékoztam teljesíteni, de hát abban a percben muszáj volt ezt megígérni. Tényleg minden a helyen lett, feleségem túlélte, egészséges gyerek született, és aztán úgy döntöttem, hogy teljesíteni kell ezt az ígéretet. Tegnap, amikor beléptettem Ábrahám szövetségében a Brisbane a fiamat, és én láttam, hogy ti vállaltak ezt a veszélyt. Vállaltak ezt a veszélyt. Olyan embernek, akit nem is tudtak, hogy kicsoda. Akkor valami megmozdult a szívemben. És én eldöntöttem, én nekem az zsidók ellen semmi nincs. Jó, egy Bianca elment. Azon a Púrim, nagy öröm volt a Púrim, annál is inkább, mert a komisszár már nem is jelent meg ott a zsidók között. És ha jött, akkor valahogy nem nézett se jobbra, se balra, hanem gyorsan átment, és már semmit nem csinált. Mindenki észrevette, hogy ez a komisszár teljesen megváltozott. Igen, ám egyszer csak eljött a hír Púrim délután, hogy a komisszár egy sztrókot kapott és meghalt. És mi az érdekes ebben? Senki nem mondta az, Háman a gonosz meghalt. Azt mondtak, a komisszár meghalt. Mert mindenki elismerte, hogy a komisszár megváltozott. Bianca, amikor hallotta az, hogy a komisszár meghalt, azt mondta, úgy tűnik, de a szíve nem bírta. Ez a nagy változás. És Bianca ott volt, és látta ezt a nagy változás, és hallotta tőle. Azért mondom, hogy ez egy igazi rossosonai történet, vagy pontosan egy felkészülés, hogy az ember meg tud változni. Akár mennyire eltávolodott az ember a zsidóságban, meg tud változni. Ez a mi feladatunk most, és a Sona előtt megváltozni vissza a zsidósághoz, még akkor is atállom a zsidóság mellett, jobb, és még jobb, és még jobb, mindig lehet felfele menni. Mindenkit meghívom a zsinagógában vasárnap este 6:30, 18:30-kor Vasvári Pál utca 5. Gyönyörű szép lett a Vasvári, úgy teljesen megújult. Aki ott volt, megígérem neki, nem fog ráismerni. Nem fog ráismerni. A zsinagóga, szóval minden hittestvérünket kérem, jöjjön el, ünnepeljen velünk, fogadjon velünk az új évet. Ima után együtt együtt megtartjuk az ünnepi étkezés, a hagyományos ételek, a barhest mézben, édes alma mézben, gránátalma és minden más. Annyit kérem, hogy aki szándékozik eljönni, írjon egy soros e-mailt vasvari@zsidó.com, hogy ő és még hány ember vele együtt jönnek el, így tudjunk, hogy hány emberre számítunk. Aztán hétfőn körülbelül délben lesz a sófárfújás, az a legnagyobb micva most rossosanak, hogy mindenki jelen legyen. Második este szintén lesz, ünnepi étkezés, szintén 7:30 imádkozunk, és kedden délelőtt megint lesz a sófár, mindenkit szeretettel várok, most pedig megfújom a sófát, hogy mindig ilyenkor. Köszönöm szépen, és még egyszer vasárnap este 18:30 Vasvári Pál utca 5, hétfőn és kedd délelőtt sófár, mindenkit szeretettel várunk, sonnantól jövőt, boldog új évet kívánok mindenkinek.